Köszöntelek titeket nagy szeretettel, vendégeinket is, Isten áldjon benneteket meg, és a hölgyeket külön szeretettel köszöntjük immár ismét, nőnap alkalmából. Hálásak vagyunk értetek, hogy vagytok. Az Úrnak nagyszerű terve volt ez, hogy nem csak férfit teremtett. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Az élet nélkületek nem lenne teljes. Folytatni fogjuk a Máté evangélium tanulmányozását. Mai találkozásunkon Jézusnak a nagy beszédéből veszünk ismét egy részt, amelyben villanásokat enged látnunk a történelem bizonyos korszakaiban bekövetkező, vagy már bekövetkezett eseményekből. Három nagy témát nézünk meg. Egyet már megtisztünk ezek közül, a Jézus visszajövetele, Jeruzsálem és a templom pusztulása és a világ vége témában kérdezték a tanítványok Jézust, és ugye a legutóbb beszélgettünk arról, hogy milyen előjelei vannak a világ végének, és amíg előjelek vannak, azok még nem a világ vége, hanem csak a vajudás kínjainak kezdete, amelyből majd következtethetünk, hogy el fog jönni az utolsó ítélet, és ennek a világnak, azaz ájonnak, tehát világkorszaknak a vége. Beszéltünk arról is, hogy az ember örök életre van teremtve, és attól, hogy ez a világkorszak lezárul, és a látható világ elpusztul, Isten új eget és új földet teremt, tehát az emberi élet nem ér véget. Két helyen fogjuk tölteni az örökké valóságot, ez a Krisztushoz való viszonyunk függvénye. Ha őt szeretjük, viszont szeretettel elfogadva az ő bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét, amelyért értünk szenvedett a keresztfán, akkor örök élet az ajándékunk a mennyben. Ha elutasítjuk ezt a kinyújtott, átszegezett kezet és szeretetet, akkor magunkat ítéljük kározatra, és a részünk az örökké égő tűzben lesz, amelyet egyébként Isten nem embernek, hanem a sátánnak készített. Amikor a tanítványok megkérdezik Jézust ebben a három dologban az olajfák hegyén, akkor Jézus többször is figyelmezteti őket, hogy nem mindegy, hogy honnan tudakozódtok. És a kérdéseitek vannak, hova fordultok a kérdéseitekkel. Mi emberek olyanok vagyunk, hogyha vannak olyan kérdések, amelyeket úgy érezzünk, hogy hosszú ideje nem válaszol meg az Isten, akkor hajlamosak vagyunk kilépni a rendből, és kilépni az Istentől rendelt függőségi viszonyból, és a magunk feje után menve keresni válaszokat. Ezek mindegyike kudarcra van ítélve és tragédiába fog torkolni. Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy kihez fordultok a kérdéseitekkel, mert sok hitető szellem jött el a világba, és megnéztük azt is, hogy hitető szellemeknek a munkája hitet épít az emberekben. Tehát az is egy hitet támaszt, a hitető szellemek munkája, ez viszont hamis hit, téves bizalom, téves irányba kapcsolja össze az ember, téves szellemi valóságokkal, sötét szellemi valóságokkal köti össze az ember szellemét, szívét. A hit ugyanis kapocs. Összeköt bennünket azzal, amiben és akiben hiszünk. Ennek a világnak a nem látható részében ugye a sötétség erői és a világosság erői vannak, a gonoszság erői, a sátán és angyalai, és az Isten és az ő angyalai, angyali világa. Nem mindegy, hogy kihez kapcsolódunk, amikor kérdéseink vannak. No, a tanítványok ugye Jézushoz fordulnak, és Jézus ezeket a figyelmeztetéseket mondja nekik, és elmondja azt is, hogy az előző alkalommal részletesen ezt megnéztük, hogy vigyázzatok, és ezeknek meg kell lennie, amiket látok, háborúk, éhínségek, földrengések, de mindez még csak a kezdete annak, ami rá fog köszönteni erre a világra, az szörnyű, sokkal szörnyűbb lesz. Hát, mikor tovább megyünk, azt is látnunk kell, és értenünk kell, hogy Máté az evangéliumát a zsidóknak írja, és mivel a zsidóknak írja elsősorban az evangéliumát, nagyon sok szempontból ő ezt is veszi figyelembe, amikor Jézus beszédeit idézi, és a hangsúly nála ezen van. Ez megint csak fontos dolog, amikor folytatásban meg fogjuk nézni az idő véges témánkban Jézus tanításának a folytatását. Jeruzsálem és a templom pusztulásáról. No, ebben a szakaszban tehát Jézus egy jövendőlést mond, arra nézve, hogy mi fog történni a templommal és Jeruzsálemmel és a zsidó néppel. Ez a jövendőlés azonban nekünk egy nagyon fontos utalás arra nézve is, hogy mi lesz majd azokkal, akik a világon elutasítják Krisztust, és itt maradnak az elragadtatást követően a Földön. Tehát egyfajta profétai előkép is a világ végére vonatkozóak. De mindenképpen elsősorban a maga a profécia, amelyet most megnézünk, az ott és akkor bár beteljesedett, sőt korábban is volt egy beteljesedés, és lesz egy beteljesedés. Ezeket mind meg fogjuk nézni részletesen. Nézzük az írást. A Máté evangélium a 24. fejezet 15-ös versétől a 22-es versig, így hangzik Isten igéje. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Judában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a teljes és szoptatós anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne keljen télen, és a szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Eddig olvasok Isten drága igéjét. No, nézzük. Először is Jézus beszél a pusztító utálatosságról, méghozzá Dániel prófétát idézve. Ahogy mondtam, maga a pusztító utálatosság, az utálatosság szó bibliai értelemben legalább kettő dolgot jelent. Az egyik jelentését az Apostolok Cselekedete 10. rész 28-as versében látjuk, hogy egy zsidó ember gondolkodását látjuk visszatükröződni Péter szavain keresztül. Az Apostolok 10:28. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennek kell kapcsolatot tartani, vagy hozzá bemenni. De nekem is megmutatta, hogy egyetlen ember sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Mondja ezt Péter, hogy az Isten erre vezette őt a pogányokkal kapcsolatban, a nem zsidókkal kapcsolatban, hogy ő, mint zsidó ember, tisztátalannak tartotta a pogányokat, az Isten nem. Isten Krisztusban egybezárja a zsidókat és a pogányokat. És akit ő megtisztított, azt nem mond tisztátalannak, azt mondja. Halleluja. Ha téged az Isten megtisztított és új életre ajándékozott meg, akkor te már nem vagy tisztátalan. Téged az Isten tisztának lát. Jó hír? A régi elmúlt, és egy új ember jött létre, új teremtés vagy. Megtisztított az Isten. Így lát az Isten. Nagyszerű hír. De a zsidók így gondolkodtak a pogányokról, hogy tisztátalanok. A második ige, amely ezzel kapcsolatos, a Lukács evangéliumában van, Lukács 21:20. A tisztátalansággal kapcsolatosan. Ez is egy fontos ige, hogy megértsük, miről is beszélt Jézus. Lukács 21:20. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg kerítik be, akkor tudjátok, hogy elközelített annak pusztulása. Itt a római hadseregről van első sorban szó, és a zsidó emberek utálatosnak tartották a római hadsereget annak okáért is, mert biztos emlékeztek rá a római hadsereg szimbólumára, amit vittek a sereg előtt, ez a sas, ugye? És a sas a császár szimbóluma volt, amelyet istenként tiszteltek és imádtak maga a katonák is. És ezért a zsidók, mivel bálványt vittek már maguk előtt, és azt istenként imádták, ezért az egész római hadsereget tisztátalannak tartották. Tehát amikor beszél arról Jézus, hogy a pusztító utálatosság megjelenik a templomban, akkor gondolhatunk a római hadseregre mindenképpen, és a pogányok seregeire is, majd az utolsó korszakban, a legvégső nagy csata idején. Dánielre hivatkozik Jézus, és ez is egy fontos gondolat, fel kell figyelnünk rá. Dániel több proféciát kapott az utolsó korszakra nézve, de Dániel profétai betekintése szintén a zsidó nép történelmén keresztül aratott. Az egész emberiséget érintő kijelentéseket kap, de elsősorban a zsidó népre váró események vannak benne, és még a messiásra való jövendőlések is zsidó szemszögből vannak elsősorban a Dániel proféciáiban. Ez egy fontos dolog, hogy értsük, hogy kiről is van szó Jézus szavaiban, hogy kire várnak ezek az események, és mi keresztények hogyan értsük ezeket a szavakat ma. A Dániel proféta könyvének egyébként a 9. rész 7. versében, a 27. versében, bocsánat, a 11. rész 31. versében és a 12. rész 11-es versében szól éppen a pusztító utálatossága kapcsolatosan a Szentlélek Dánielhez és Dánielen keresztül. A 27. verset olvasom a Dániel 9-ből. Erő szövetséget köt sokakkal egy hétre, már mint az Antikrisztus. De az egy hét közepén véget vet a véres és az étel áldozatnak. A templom szentélyére oda kerül az iszonyatos bávány, még csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. A profécia legalább 3 beteljesedési pontot tartalmaz. A történelem folyamán 2 már beteljesedett, 1 meg be fog teljesedni. Tudjuk azt, hogy Dániel itt arra az időszakról beszél, amikor az antikrisztusi birodalom még egy pozitívnak tünteti föl magát, békesség és biztonság mindenhol, ugye, olvasok a Tesszalonikai levélben, köt egy szövetséget a zsidó néppel. Ma a forrongás gócpontja, központja Izrael, és az arab világ is egyébként a leggyűlöletesebb ellenségnek magát a zsidókat tartja, akit ki akar írtani. Ezt nem szabad elfelejtenünk. És most is, ami folyik a világban, nagyban célozza a zsidók elpusztítását, hogy nagy összefogás legyen. Ez egy célja volt az ördögnek. Mindig is, az is, most is. A sátán fog egy, antikrisztus fog egy politikai és valószínűleg vallási szövetséget is kötni a zsidókkal, melyet 3,5 év után fölrúg, bemegy a templomba, és magát istenként kezdi bemutatni, és magának kíván áldozatot bemutattatni. Ez is látszik, hogy egy előtte viszont helyreáll templom istentisztelet, és a zsidó szertartások szerint elkezdenek áldozni 3,5 évig az újjáépült jeruzsálemi templomban. Tehát mondtam, hogy 2010-ben már ez beteljesedett. Egyik beteljesedés Jézus mennybe menetelét követően történt, egyik pedig jóval előtte. Az első ilyen esemény, amit feljeztek a történészek, és a zsidók ezt így is gondolták, az Antiochus Epiphanesnek, a Szeleukida királynak a fellépése volt, aki elfoglalja Jeruzsálemet, és felállítja az Zeus oltárt, és azon egyesek szerint disznót áldoz a maga tiszteletére, meg Zeus tiszteletére, és tűzzel, vassal írtja az egyisten hitet zsidó népből, és erőszakosan rá akarja bírni a zsidókat arra, hogy a görög többisten hitet érnek át, és ezáltal báványokat kezdjenek imádni. Hát nem kis gyötrelem volt az a zsidóknak, és odáig megy, összeszedi a birodalomban a Tórát, tehát a Mózes könyveit, és elkezdi elégetni azokat. Ugye tudjuk, hogy Hitlernél is volt egy ilyen a Bibliával kapcsolatosan, és egy antikrisztusi személy volt. Antikrisztusi Epifanész is egy antikrisztusi személy volt a történelemben, antikrisztusi szellem volt benne, de nem ő volt az antikrisztus. Erre mondja János, hogy sok antikrisztus jelent meg, és ma is sok antikrisztusi személy van a világban, aki gonoszsággal vannak terhelve, és az antikrisztus birodalmát hivatottak előkészíteni. De ők még nem az antikrisztus, hanem antikrisztusi személyek. Igen, hát ez Krisztus előtt 168-ban történik, hogyha ezt valakit esetleg érdekel. Nagyon érdekes, hogy mi történik ezzel az emberrel, Antiochus Epiphanesszel. Ugyanis elég komoly hadi sikereket ért el, viszont halál előtt azt jegyezték föl róla, hogy őrjöngő dürohamok vettek erőt rajta, és nem bírt magával. Maga a görögök is azt mondták, hogy mert az élő Isten egyik az Istennel szemben fölemelte a sarkát, és istentelenséget követett el, ezért az Isten csapása sújtja. Gyakorlatilag így pusztult el ebben az örjöngő, gyakorlatilag sokszor önkívületi állapotban. A második beteljesedése Jézus proféciájának, ahogy Dániel proféta megmondta, meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni a szent helyen, ahogy olvastuk. Ez Krisztus után 70-ben történik meg, amikor a római sereg körbeveszi Jeruzsálemet, beveszi a várost, és gyakorlatilag brutális vérengzés történik Jeruzsálemben. Az emberek a templomban menekülnek, azt híve, hogy a templom megmenti őket, és gyakorlatilag azt mondja az írás, ugye, hogy összekeveredett az áldozati állat vérével az ő vérük, és borzasztó volt az ítélet. Aztán azt is tudni kell, hogy Titus ezek után római hadvezért kigiáltják császárnak, és a templom területén áldoznak az ő tiszteletére, amikor ő ugye egy császár lesz, és azt mondtuk, hogy egy római sereget a pusztító utálatossággal azonosítja a zsidó gondolkodás, tehát gyakorlatilag ezért mondjuk azt, hogy második beteljesedés, amikor a pogányok tapossák a szent várost, és elpusztítják gyakorlatilag a templomot, és megszűnik az Isten tisztelet, amely azóta sem állt helyre. A harmadik beteljesedés ennek a proféciának pedig, ami előttünk van, ez az antikrisztusi birodalom Isten tiszteleti helyévét fogja tenni Jeruzsálemben a templomot. És ezt előzi meg ugye a zsidókkal kötött szövetség, és egy világ békére való törekvés. Nagy hatalommal fog megjelenni az antikrisztus, jeleket és csodákat fog tenni, hogy elhitesse a választottakat is, azaz a zsidókat, akik akkor ugye ott lesznek. Reménység szerint ugye úgy látjuk, hogy mi már keresztények nem leszünk abban a korszakban itt a világon. de tudjuk, hogy legalább 3 nézet van ezzel kapcsolatosan, és tehát a mennyországban majd megbeszéljük, hogy akkor hogy is történt minden pontosan. Egy biztos, hogy aki mindvégig kitart, üdvözül, tehát ragaszkodjunk Krisztushoz, aztán abból baj nem lesz. Két helyen olvashatunk erről a Bibliában, a 2 Tesszalonika 2:4, és Jelenések 13:14-15. A 2 Tesszalonika 3:4-et olvasom most. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő az Isten. Tehát itt Pál apostol által a Szentlélek betekintést enged a jövendő világba, a jövendő eseményekbe. Lesz ugye az antikrisztusi személy, aki egy ember lesz, és a sátán szellemével lesz átjárva, ugye az antihármasság, a sátán, az antikrisztus és a hamis proféta. Ugye az atya, a fiú, a szent szellem, ez a sötétség világa, a másik az igazság, birodalma és királysága. Azt is tudni kell, hogy Dániel proféta könyvében is meg van írva, hogy 7 év adatik neki. Tehát ahogy elmondtuk az előző alkalommal is, a sátán nem bír mindenható hatalommal. Megvan szabva neki az idő. 7 esztendő van kiszabva neki, és utána vége, akkor ugye megkötöztetik. Igen. Tehát megerősíteném, hogy Dániel proféciája elsősorban a zsidó népre vonatkozik. Az egyházra váró eseményeket nem találjuk benne. Legalábbis nagyon nehéz felfedeznünk. Az elragadtatásról sem kapunk benne pontos kijelentést a Dániel proféciájában. Ezért nekünk olvasni kell hozzá az újszövetségi igéket, az apostoli leveleket is, hogy a gonosz erő például elragadja az Úr az övéit. Ezért hisszük, hogy az antikrisztusi birodalom beköszönte nem történhet meg, míg az egyház jelen van, a Szent Szellem erejével. Nem történhet meg, míg az egyház hirdeti az evangéliumot, amelyben benne van az Istennek szabadító ereje és hatalma. Tehát amíg az egyház itt van a földön, a Szentlélekkel teljes egyház, aki képviseli az evangéliumot és hirdeti az evangéliumot, addig az antikrisztusi világnak nem tud totális tért nyerni, már csak azért sem, mert az ördög emberi szíveken keresztül nyer hatalmat a világon. Amikor megnyeri magának hit által, tehát hitetés által megnyeri az emberi szíveket, az által terjeszti ki a hatalmát. A sátán maga nem tud leuralni egy embert sem saját erejéből. A sátán nem tud megragadni egy embert sem, hogy rákényszerítse akaratát. A sátán a hitetéssel, a megtévesztéssel és a hamis hitépítéssel operál, ezáltal köti az embereket saját magához, és készíti őket arra, hogy imádják őt, és az akaratát véghez vigyék a földön. Mi azonban keresztények már választottunk királyt magunknak, a mi szívünk Jézusé, ahogy énekeltük is a dicséretekben, ezért fölöttünk a sátánnak nincs hatalma. Tudtok egy ámen mondani? Nagyon fontos dolog, amit mond Jakab. Hogy is írja? Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok el ne az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab 4:7. No, hogy is működik ez? Ugye nem macsó keresztjén föl kell, a Terminátor keresztjén, előveszi a nagy 100 lövetű szellemi stukkert, amiben soha nem fogja a golyó, és akkor legyőzi az ördögöt. Ez marhaság. A Bibliában nincsenek szellemi terminátorok, hanem a Bibliában cserépedény keresztények vannak, akikben Isten betöltötte a szellemének erejét, jelenlétét, ajándékait. Mindvég cserépedények, mindvég törékenyek, és mindvég kegyelemből élnek. És azt a rendkívül erőt, amely bennük van, Istennek tulajdonítják. Tehát ezért fontos a lépcsőfok. Amikor az ember Istennek engedelmeskedik, neki adja az életét, akkor Krisztus benne van, és ő Krisztusban. Kitől fut el az ördög? Krisztustól, mert bennem Krisztus van, én meg Krisztusban. Tehát nem én tőlem szalad el az ördög, hanem a bennem lévő Krisztustól, és akiben én vagyok Krisztus. Én magam is átéltem ezt, nyitszűn látomásban is láttam, ahogy mondtam már nektek, magát a gonosz démont, és nem tudtam, hogy nem tudott ledarálni ez a hatalmas szellemi lény. És akkor megértettem, azért, mert Krisztus velem van. Mert én, bocsánat, nem Krisztus van velem, hanem én vagyok Krisztussal. Ez megint nagy különbség, ugye? Hogy Krisztust bevonom a magam tetteibe, és őt ugráltatom én, szellemi G.I. Joe-ként, vagy pedig azt mondom, hogy én Krisztusban vagyok, benne vagyok elrejtve, neki engedelmeskedem, és ő cselekszik hatalmasan. És örvendezek, mikor látom cselekedni őt. Halleluja! És mivel Krisztusban vagyok, Krisztusnak alá vannak vetve mennyiek hatalmasság és erők, ezt az ördögnek is meg kell hajtani a térdét, amikor a keresztényekkel találkozik. Mert mikor a keresztényekkel találkozik, vagy az egyházzal találkozik, akkor Krisztussal találkozik. Ezért lehetséges az, egyes településeken lehetséges a sötétségbe bevinni a világosságot. És ezért lehetséges az, hogy látsz embereket megtérni, akik masszív sötétségben éltek. Nem te szabadítod meg őket, hanem Krisztus szabadítja meg őket, tehát elvitted a Krisztus üzenetét. Mozdultál együtt Krisztussal. Tehát ez egy fontos szellemi igazság. Igen. Aki olvassa, értse meg, van egy ilyen betoldás a Bibliába. Fogalhatod a fejedet egy kicsit, mert nyilvánvaló, hogy Jézus nem egy pergament adott a tanítványoknak, hanem ezeket szóban mondta el. Aztán egészen hosszú ideig szóban is őrizték meg, amely nagyon pontosan meg tudja őrizni a szövegeket, ez már bizonyított tény, hogy attól, hogy szóban őriztek meg valamit, az nem jelenti azt, hogy hiányos, hanem teljesen letisztult, és az igazság lényeg maradt meg, és meg később vetették papírra. Ez a betét azoknak szól, akik később olvassák ezeket, hogy látjátok, amit Jézus mondott, beteljesedett 70-ben. Később a keresztények, amikor olvasták Jézus proféciáit, amikor leírta a Máté, akkor azt még látjátok? Egyrészt Antiochus Epiphanész idejében beteljesedett, és látjátok, Jeruzsálemben 70-ben beteljesedett. És így fog beteljesedni majd az utolsó korszakban is. Olvassa, értse meg, emlékezzetek. Az előző képen, ugye itt van ez a sas szimbólum, itt pedig a Antiochus Epiphanész Szeleukide a király. Meneküljetek! Így szól Jézus, Máté 24:16-18. Akkor azok, akik Júdában vannak, menekülnek a hegyekbe, aki háztetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Itt a háztetőről nyilván nem az ácsoknak szól, meg a tetőfedőknek ez a kijelentés. Ilyen meglátjuk, hogy kell ezt elképzelni, hogy még mielőtt valaki fölviszi a matracot a háztetőről, hogy ott jobban tudja várni az Úr Jézust. Azért majd megnézzük, hogy miért van ez. Mit jelent Jézusnak a szava akkor is ott, és itt most nekünk? Jó, arra is beszélni fogok. 66-67-ben kezdődik a zsidó háború, és a zsidó keresztények, akik Jeruzsálemben éltek, emlékeztek Jézus szavaira. Hogy mit tanított, mit mondott Jézus nekik, hogy mi következik a városra és a templomra. És amikor megkezdődött a háború, a hívő keresztények, akik Krisztushoz ragaszkodtak, mind kimentek a városból, és elmentek a hegyekbe, Pellába, Dekapolisznak az egyik városába ide, Jeruzsálemből. Nem kicsi út volt. És ezért a keresztények, akik hittek Jézusnak, és a Jézus prófétai szavának úgy hittek, hogy annak engedelmeskedtek is, azok megmenekültek. Ma ugyanígy van. Aki csak hallgatja, de nem cselekszi Jézusnak a szavait, azok nem menekülnek meg. Aki hallgatja és megcselekszi, az megmenekül. Így van? Ott és akkor ez nagyon éles volt. Ma elhisszük, hogy béke van, és nem ennyire fontos Jézus szavának engedelmeskedni, dehogy nem. Nagyon is fontos, mert aki nem engedelmeskedik Jézus szavának, arra beköszönt a pusztulás, aki pedig neki engedelmeskedik, ráköszönt az áldás. Az Istennek a szeretete és kegyelme, és az a békesség, amelyet egyedül az Úr tud megadni a szívében. Igen. Tehát ígért és komolyan vették, és megmentette az életüket. Csak egy visszatekintés. A cunami idején, talán többen hallottátok, hogy betiltották, pontosabban nem is tudom, Haitiben, ha jól emlékszem, bocsássatok meg, ha nem, betiltották a karácsony istentisztelet ünneplését a keresztényeknek. Tehát államilag megtiltották, hogy nem lehet ünnepelni a karácsonyt. Mivel a keresztények szerették az Úr Jézus, fölmentek a hegyekbe. Mindenki, aki a gyülekezethez tartozott és szerette Jézust, természetes volt, hogy ment a gyülekezettel. Miközben jött a cunami, ők a hegyekben voltak és imádták Jézust. És minden keresztjén, aki elment az Isten tiszteletre, és az volt számára fontos, hogy Jézust ünnepelje, az mind megmenekült. aki színleg volt keresztény és vallásos volt, és otthon maradt, vagy félt, az állását féltett, vagy bármit, az pedig esetleg elbosztult, vagy át kell térni azt a szörnyűséget. Tehát csak azért mondom ezt a közelebbi eseményt, hogy azért a történelemben sokszor meg lehet látni a prófétai szónak való engedelmesség és az engedetlenség következményét. És ennél sokkal kisebb dolgokban is tetten lehet érni. Például a kapcsolatoknál, kapcsolatok építésében vagy tönkremenetelében. A háztető kérdése. Képeken biztos láttatok, vagy korabeli szituációt feldolgozó filmekben a palesztinai házakat, ugye ez lapos tetős házakról volt szó, és a házak tetejét használták, tehát ott szállítottak dolgokat például, vagy ott leültek beszélgetni, akár étkezni is. És mivel sokház össze volt építve, ezért volt a háztetők útja. A rabik így hívták, hogy a háztetők útja, tehát egyik háztetőn a másikról egészen utca hosszig lehetett menni. És akkor Jézus azt mondja, hogy ne menjen be a házba, akkor azt mondja, hogy ne foglalkozz a javaiddal. Semmivel ne foglalkozz, ami a házadban van. Menj az életed. És ha háztetőn van, vagy akkor menekülj kifele a kapu felé, és ne menj be a házba, hogy összeszedjél valamit még, és felpakoljál, felbatyúzzál, hanem szaladj. Menekülj, mert menj az életedet. A sürgetés. Ugye tudjuk a Bibliában Lót és felesége esetét, amikor Sodomából és ugye vissza fogunk térni majd Sodoma és Gomorra esetére majd itt a mai ige tanulmányunkban. Isten kihozta őket, mert hallgattak a szóra, az Isten szavára. És ki emlékszik, mi történt a feleségével Lótnak? Sóbáványjá változott. Miért? Visszanézett. Jaj, a kis házikom. Az életem munkája. Jaj, mi lesz vele? És kész. És elpusztult. Milyen fontos a keresztény életben a szabadság? Mindentől és mindenkitől szabadon. Milyen fontos a keresztény életben az, hogy a hitemet nem úgy élem meg, hogy bízom Petiben. Hanem úgy élem meg, hogy bízom Krisztusban, és Krisztusban bízom Petiben. És ha Peti vagy én megbolondulunk, Krisztus akkor is megtart. Mert Lót megmenekült. A felesége megbudjant, Lót ment tovább, és megtartotta az Úr. Elfelejtik az emberek, hogy házasságban is az Isten előtt mindenki magának áll. Isten előtt. Nem menti meg a házastárs a házastársát. Nem mentheti meg. Mikor Isten előtt meg kell állni, már nem házastársanként állunk meg, hanem egyenként. Így van? És a bizalom kérdésében fontos, hogy miben gyökerezik a bizalmam. Hogy Krisztusban gyökerezik a bizalmam, hogy emberekben gyökerezik a bizalmam. Miért fontos ez? Azért, hogy tudjak boldog életet élni. Mert ha így tudok élni, akkor is a csalódok, képes vagyok bizalmat adni újra a kapcsolataimban. Mert ha emberekben bízok és csalódok, megfoszt engem a kapcsolódástól emberektől, emberek felé való kapcsolódástól, az, hogy megtört a bizalmam egy emberi kapcsolatban. Igaz? De ha Krisztusra nézve, és ez nagyon szépen benne van például a Galata levélben, ha Krisztusra nézve bízunk egymásban, bizalmat adunk, mert a Krisztusban kaptunk kegyelmet, és ezzel a kegyelemmel bizalma tekintünk egymásra, akkor nem rendít meg bennünket az, ha a másik esetleg elvágja ez a szövetséget, mert engem Krisztus megtart. És nem fogja azt eredményezni, hogy nem fog bízni senkibe, és gyanakodva nézek az emberekre. Mert a csalódás sajnos azt a gyümölcsöt termez az ember életében, hogy gyanakodni kezd. És ez mutatja meg, hogy kibe bízok. Hogy kősziklám van az életem, tehát Krisztusra épült az életem. Tehát ház tetején menni, gyorsan menekülni. Azt mondja, ha mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. A felső ruha elég fontos ruhadarab volt egyébként, a takaró, meg az ágy, meg minden volt kompletten. Ugye nem bonyolították túlzottan ezt a dolgot. Volt egy jó pokróc, aztán az megoldották. Felső ruha volt, takaró volt, ágy volt, és akkor kész. Könnyebb volt finanszírozni, igaz? Vagy nyilván más éghajlati viszonyok is párosulnak hozzá. Tehát, hogy ne menjen vissza itt is, a gyors menekülésre utal, és arra a szabadságra utal Jézus, hogy ne függjél semmilyen anyagi javattól. Ne legyen semmi a földön, amely fontosabb, mint ő. Kemény beszéd? De mégis az a szabadság. Milyen fontos dolog, hogy így tud tekinteni a házastársad, a gyerekedre, a házadra, hogy nem a tiéd. Mennyi beteg szülő-gyerek kapcsolat van abból, hogy az emberek elfelejtik, hogy Istentől egy ajándéként kapták a gyerekeiket, áldásként, hogy segítsék őket fölnőni, és egy önálló teljes életre segítsék őket. És ez egy időre adatott az életünkben. Mennyi beteg kötődés van abból, hogy az emberek azt hiszik, hogy ővé a gyerek, tulajdona a gyerek, nem pedig ajándékul kapta azt a gyermeket, áldásként kapta azt a gyermeket, egy időre. És átalakul a kapcsolat, mikor a gyerek fölnő. Megváltozik ez a kapcsolat. Már nincs szüksége annyi gondoskodásra, már nincs szüksége arra, hogy mindent a szülővel beszéljen meg. De a szülőnek elérhetővé kell lennie számára, hogy amikor meg akar beszélni valamit, akkor megbeszélhessen. Többen még erőtte vagytok ennek, de ami késik, nem múlik. Az idő véges. Itt egy órát láttok, amelyet fúj a szél. Bármilyen is furcsa, nem kaptunk ezen a földön örökkévaló időt. És kaptam az egyik atyám fiától egy Reherbonke idézetet, és nagyon találó. Amikor ezt az idézetet most felolvasom, úgy hallgassátok, mint amit egy evangélista írt. Tehát az evangélista maga szemüvegét fölteszi, és mindent egy csövön lát, és nyomja. És jól teszi, áldja meg az Úr érte, mert ő is nagyon fontos. Csak az evangélistának is tudni kell, hogy nem csak ő a fontos, de ő is nagyon fontos. Két fontos területe van a hívő életünknek. Amikor az Isten való bízás, a Krisztusban való bízás és az építkezésben gondolkodunk. Az első terület, amikor önmagunkat építjük és egymást építjük, azaz a gyülekezetet építjük. A másik terület pedig, amikor az elveszettek felé szolgálunk, Jézus úgy fejezi be az előző szakaszt, hogy Isten országának pedig ezt az evangéliumát hirdetni fogják a világon mindenhol. Ki fogja hirdetni? Mi fogjuk hirdetni? Tehát a mi kapcsolatainkban egy időre mi vagyunk jelen. Ki az, akinek már költöztek el szerettei, barátai, szomszédai, ismerősei? Az meghaltak. Mindannyiunknak vannak ilyenek, ugye? Az az idő már lejárt. Vagy van, hogy elköltözünk egy-egy helyről, vagy befejezünk egy iskolát. És akkor azok az osztálytársakkal nem találkozunk nap, mint nap. A tanárokkal nem találkozunk hétről hétre. Adott egy idő, amíg velük vagyunk. És ez az idő véges. A rokonainkkal kapcsolatosan is ugyanaz az igazság ott van. A munkatársainkkal, a szomszédainkkal nem vagyunk örökké velük. Csak egy idő adatott, mint lehetőség, hogy valamilyen módon, hogy a lélek vezet bennünket, megosszuk velük az evangéliumot. És higgyétek el, hogy ez elsősorban szív kérdése, nem ajándék kérdése. Elfogadjátok ezt? Ha a szívünk helyén van, akkor nem kell nekünk prédikálni. Nemrég beszélgettem két kolléganőmmel, és az egyik elmondta, hogy neki igazán az életében jól van az élete. Ő neki nincs szüksége Istenre. Mert őnek olyan jó kapcsolata van a szüleivel, hogy gyakorlatilag neki ez a biztos pont az életben. Csak azt mondja, csak azt nem tudom, mi lesz velem, a szülei meghalnak. És nagyon jó bizonságot tenni neki arról az élethelyzetről, ebben a normális, egyszerű beszélgetésben, ahogy átélte például az édesanyám az ő apukának elvesztését. Úgy történt ugyanis, hogy nagypapám az elköltözés előtt néhány nap alatt állt az életét Jézusnak. És megbékült. Megvallott a bűneit, és megbékült az Istennel. És utána még bocsánatot kért a feleségétől. Bocsánatot kért a lányától. Tehát új teremtés lett. És ez a kemény ember másképp kezdett működni, mint korábban. A lélek betöltötte, és megindult. Megmondta a nagymamámnak, hogy nem volt senki nő az életemben rajtad kívül. Nem csaltalak meg soha. Ez is fontos volt neki. Nem volt mit elvinni ebből a kapcsolatból. És aztán édesanyám mellette volt, amikor elköltözött, és azt mondta, az egyik szeme volt már meg, ugye súlyos beteg volt, bőrrákja volt, és azt mondja anyukám, hogy csak azt látta, hogy valahova néz, békesség van az arcán, és kilel a lelkét. És olyan megnyugvást adott ez az édesanyámnak, ez a fajta, olyan vigasztalást adott édesanyámnak, hogy hitben halt meg a nagypapám, hogy nem is volt a nagy sírásrívás. Persze fájt, meg ugye a hiány ott van, meg nyilván ugye a betegség miatt is egy megnyugvásnak élték meg, de vigasztalás hozott csak csupán az, hogy nem halt meg, hanem él. Hogy ott már egészséges. Megvan mind a két szeme, teljesen egészséges, és már énekli az Úr énekét. Érdekes volt átélni azt is, hugommal többször beszélgettünk vele, és nagyon keményen elutasított bennünket, még káromkodott is, hogy a lélek munkálkodott benne. Hugom hallotta, hogy énekel, dúdol egy dalt. Száz Jóska mindegyütt legel, mindegyütt legel. Éppen amikor a kecskéket hajtották át, lehet az imaházon, mert csibészek voltak, lehet, hogy közben mégis meghallgatták, amiket ott tanítottak nekik azok a hívő gyerekmunkások. És úgy nőtt fel aztán, hogy nem foglalkozott semmit vele, majd 70 évesen ezek a dalok eszébe jutottak. És elkezdett dúdolni, hogy Száz Jóska mindegyütt legel. És már ott legelő is. Tehát a Száz Jóska azt jelenti, hogy együtt van az elveszettet, Jézus megmenti. Szóval szívkérdése. És akkor elmondtam ennek a hölgynek, hogy mit éltünk át, hogy milyen nagyszerű dolog, amikor kősziklán van az embernek az élete. Azaz Krisztusban bízik, és a vigasztalás is jön vele együtt. És milyen az, amikor homokra építi az ember a házat, az emberekben bizakodik, hogy olyan dolgokra teszi a bizalmát, amit el fog veszíteni. Akkor összeomlik az egész élete, mint hogy ő is fél ettől. És ugye bizonságtétel volt? Bizonságtétel volt. Természetes beszélgetésben beszélgettünk? Semmi extrémitás nem volt, nem állt a hajam az égnek, nem volt a töltés bennem, nem tudom hány kulomb. Beszélgettünk, és megindult a szívem rajtuk, érted? És akkor elmondta a másik kolléganő is, hogy éppen most fog menni egy gyülekezetbe, mert ott lesz egy eljegyzés. És egyébként ő nem hívő. Mondom neki, tök jó. Legyen hideg vagy forró. Jézus ezt mondja, jó állapot vagy, de még remélem leszel forró. Még megtérhetsz. Szóval mit mond ez a drága testvérünk? Hogyan tudnák a pásztorok megóvni a gyülekezetüket a stagnálástól, miközben lecsökkentik az evangelizációs munkát? Ha Isten népe nem tekinti első számú feladatának a lélekmentést, akkor gyorsan teret nyer az igehirdetések és a dicsőítés kritizálása és a vezetőség bírálgatása. A gyülekezet nem ötcsillagos étterem, ahol a szószékről ingyen séjeket tálnak fel, hanem egy munkás kantin. A kantin ugye az egy csehó, ugye értsétek jól, a katonai kantin van, tehát ott mit van hotdog, meg gyors étkezde, hogy azért valami legyen a katona hasába, hogyha nagy baj van. Tehát nem a luxus étterem kategória, hanem az egy kantin. Ha az embernek dolga van, nem ér rá kritizálni. Halleluja. Amelyik ló húz, nem rúg. Reher Bonke. No, tehát Bonke, ugye testvérünk evangélista, tehát hamisíthatatlan, tehát egy evangélistának így kell beszélni. Halleluja. És Bonke, mint evangélista, hangsúlyozza is az egyik lényeges dolgot, méghozzá az aktivitást a lélekmentésben, amely nagyon fontos. Viszont nem kell megfeledkeznünk arról sem, amely a másik nagyon fontos eleme a gyülekezet építésének, amikor építjük magunkat és egymást, és szolgálunk egymás felé. Eszembe jutott, miközben készültem itt hozzátok, egy gyülekezet. Isten szelleme szólt hozzánk, hogy új gyülekezetet akar plantálni az egyik térségben. Elmentem meglátogatni az én drága testvéremet, a lelkész, meg a gyülekezetet is. Azzal a célral, hogy beszélünk el a gyülekezet plantálás dologról, korábban már egyeztettünk. És mondtam a lelki pásztornak, Isten akarja, úgy vettem az úrtól, meg úgy vettük, hogy szülessen új gyülekezet. Kettő is. Azt mondja, a gyülekezet most még nincs olyan állapotban, hogy elindítsuk a gyülekezet plantálást. Pedig mondtam neki, hogy ha így gondolkozol, nem is lesz soha. Miért? Hány gyülekezetet láttok a Bibliában, amely tökéletes volt? Bérai, az még nem volt gyülekezet, azok a zsidók voltak, akik több eszük volt, mint a tesszalonikaiaknak, aztán még annyit megtettek, hogy tanulmányozták a Bibliát. De egyébként jó, igazad van. Tehát azt kell mondanom, hogy nincs. Tehát nem lesz olyan, hogy itt a mi gyülekezetünk egy vegytiszta gyülekezet lesz, amikor szuper szentekből fog állni, szellemi G.I. Joke-ból, tele tankolva szellemi fegyverzettel és töltényekkel, és levadázták a démonokat. Tehát ilyen nem lesz. Mindig is emberek leszünk a magunk törékenységével, hiányosságaival és hibáival, akik törekszünk arra, hogy Krisztus kövessük. Amen. És ez pont elég. Ez pontosan elég. Ugyanis adottak ajándékok, adott elhívás, amely szerint tudunk szolgálni egymás felé is, amely elegendő ahhoz, hogy építsük önmagunkat, és elegendő ahhoz is, hogy hirdessük az evangéliumot egyenként és együtt is, képviselve Krisztust. No, azt mondta az én drága barátomnak, hogy legalább annyit engedj meg, hogy gyülekezeti órán megosztam a testvérekkel, amit az Úr adott. Megosztottam velük. És ezt az Úr lelke olyan hatással volt rájuk, mivel az ő gondolata volt, nem az enyém, hogy megragadta őket. És mindjárt csatlakozott egy rakás ember a szolgálathoz. Ki az otthonát nyitotta meg, ki azt mondta, hogy szendvicset fog hozni és szállítani, a másik kaját fog csinálni. És eltelt néhány év, nélkülük ez nem ment volna. Tehát az ő kapcsolódásuk nélkül, az ő szolgálatuk nélkül nem lettünk volna sikeresek. Én mehettem volna szellemi G.I. Joe-ként össze-vissza, nem történt volna semmi. Értettem és tudtam, hogy gyülekezet nélkül nincs gyülekezet. Tehát a gyülekezetből indul egy gyülekezet plantálás. Nagyon fontos alapelv, alapigazság. Bibliában ezt látjuk. És mi történt? Megújultak többen. Voltak olyan asszonyok, akik télen kimentek látogatni friss keresztényeket, friss hívőket, és mivel nagyon fáztak és nem voltak otthon, hogy megvárják, míg hazamegy, beálltak a telefon fülkébe vidéken, hogy melegítsék egymást. És ezek idős emberek voltak, hogy megvárják, hogy hazaérjenek, aztán tudjanak menni, vinni a Bibliát nekik, és beszélgetni velük az Úrról. Aztán odajött a másik testvér, aki hozta nekünk mindig a szendvicset, amikor kint voltunk a terepen, és azt mondta, megtértem. Mondom, miből tértél meg? Hát abból, hogy elbújtam a szendvicsek mögé. Tudod, Saul is elbújt a csomagok mögé. A Bibliában a király, mielőtt királye választották. És mondom, dehogy bújtál le, hát nagyon fontos szolgált volt, amit tettél. Nem, azt mondja, nekem ott kellett volna lenni veletek. Menni az emberek közé. És én tudom, hogy én elbújtam a szendvicsek mögé. De én tovább nem csinálom ezt. És élharcosává lett a munkának. Amikor visszaálltak, megfeledkeztek arról, hogy milyen evangéliumot fogadtak be, és milyen evangélium szolgálatában álltak, mi történt? Megjelent a törvényeskedés a gyülekezetben, és majdnem tönkretett, és kinyírta őket az ördög. Ez a történet, ezzel a gyülekezete is megtörténhet, ha megfeledkezünk arról, amire elhivattunk. De mi nem akarunk megfeledkezni, így van? Azért beszélünk erről. De azért megyünk, jövünk össze-vissza. Nem össze-vissza, hanem az Úr vezet, persze. Még néha, de biztos olyan is van, de akkor meg megtérünk. Jó. Hát ilyen is van, persze. Oké. No. Néhány fontos dolgot fölírtam. Mert az idő véges, azt mondja Jézus. Az idő véges, le fog telni. Figyeljetek oda, egy napon vége lesz. A Jeruzsálemnek vége volt 70-ben, úgy lesz vége ennek a világkorszaknak is. Szűk lesz volt az idő. Másrészt pedig nem vagyunk mindig ugyanott és ugyanazokkal. Vége lesz ennek a kapcsolatnak. Nem leszünk már velük, nem ott fogunk lakni. Nem lesznek velünk, mert elköltöznek, vagy meghalnak. Mert új osztályba kerülünk. És nem találkozunk már velük. De amíg velük vagyunk, figyeljünk ezekre. Legyünk nyitott szívvel, és halló távolságban az Úr előtt. Menjünk oda, hová ő megy. Tegyük, amit ránk bíz, ajándékaink szerint, kapcsolódjunk hozzá, és egymáshoz. Ne feledjük, akik mellettünk élnek, nem lesznek velünk örökké, és az idő is rövidre szabott. Ezen az úton nagy szükségünk van egymásra, mindenkire. Nincs szellemi G.I. Joe. Gyülekezet van. És egyenként, ugye ez Krisztus teste, egyenként pedig tagjai vagyunk az Úrnak. Mindenki fontos. Nem szoktam sokat kérni, de tudtok egy ámen mondani? Ó, halleluja, köszönöm szépen a bátorítást. Nem, mintha nem hinném ezt a szellemi igazságot, de azért fontos, együtt mozduljunk. Mindenkire szükség van. Meglátjuk az Úr valódi csodáit, például Martinkán, a Diószegében és más fékhelyszíneken, az idősek otthonában, az egyetemen, Szegeden, Szabadkán, Mikepécsen, a Tócoskertben.
Halleluja!
Satöbbi! Halleluja! No, Jézus folytatja az ő proféciáját, és felhívja a figyelmet, hogy rendkívül nyomorúság vár, ugye tudjuk, hogy több hullámban, lokálisan nézze a helyszínt Jeruzsálemre és a zsidó népre, és távlatokban nézve a történetet, pedig az egész világra, és kiemelten a zsidókra. Nagy nyomorúság lesz. Azt mondja, jaj, a terhesi szoktatós anyáknak azokban a napokban, és imádkozzatok, hogy ne kelljen télen menni, se szombaton menekülni, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig. De Jézus itt a viszontagságos útról beszél, amely egyébként, ha ott helyszínen nézzük, láttuk Jeruzsálemből Pellába vezető úton van. És ezek a terhes asszonyok és szoptatós asszonyok szimbólumai is a erőtleneknek, az elesetteknek, betegeknek, öregeknek. Viszont érdekes dolog, hogyha a termési szoptatós anyákra gondolunk, akkor itt nem csak egy fizikai akadályoztatás van, a mai lelki is. Mi jellemző egy nagy pocakú hölgyre, mármint aki babától, babát vár, és itt nyilván, meg a csecsemőjét szoptató anyára. Mire van szükség egy anyának? Mire vágyik? Biztonságra. Biztonságra vágyik. Ha valamikor fontos egy nőnek az, hogy az otthon biztonsága, hogy a gyereke biztonságban legyen, akkor pontosan ez a fázis az. Tehát megint csak erről beszél Jézus, hogy imádkozzatok, hogy a biztonságotok Krisztus legyen. Ne a fizikai otthon, ne a fizikai család, ne a körülmények, hanem Krisztus. Ezek elmenekültek ugye Jeruzsálemből, hátrahagyva az otthonaikat, és ott azért nem volt annyi idő, hogy eladjuk, adjunk, vegyük, aztán majd veszünk valahol máshol házakat. Isten gondoskodott róluk, Krisztus kezébe tették az életüket. A télen történő menekülés szintén ugye a időjárási viszontagságra vonatkozik, a szombati történet viszont hogy kerül ide? Hát ez a keresztények voltak, nem? Igen, de a zsidó keresztények 70-ig Jeruzsálem és a templom pusztulásai megtartották a szombatnapi törvényt is. Tehát szombaton is ünnepeltek, meg vasárnap is ünnepeltek, mert zsidó keresztények voltak, nem pogányokból lett keresztények, és később, majd 70 után, amikor ugye lerombolják a templomot, akkor már megszűnik ez a fajta gyakorlat, és keresztényként csak a vasárnapot, a Krisztus feltámadásának ünnepét ünnepelték. És szombaton ne kell menekülni, ugye egy zsidó ember, aki betartotta a szombatnapi törvényt, nem ment egy szombatnapi járóföldnél többet, ami nagyjából 800 méter. Na most 800 méterre menekülni, ugye a lakásodtól, azért az nem nagy távolság. Tehát ott negálsz, bocs, ma már nincs több kilométer, Titus, bocs, várjál már egy kicsit, jó? Most ne vágjál már még, nem majd holnap megyek tovább. Tehát nyilván humorosan fogjuk fel a dolgod, de azt mondja, ne kössön titeket semmi, hanem tudjatok megmenekülni. Ez az Isten akarata. Igen. Jézus aztán folytatja, és azt mondja, hogy a választottakért megrövidülnek azok a napok. Itt ez a mondat okozhat némi zavart bennünk. Mert azt gondolhatjuk, hogy akkor ez arról szól, hogy mi benne vagyunk a nagy nyomorúság idejében, mi keresztények, és hogyha nem rövidíti meg Isten a nagy nyomorúság idejét, akkor bizony mi is meghalunk. Csak a választottak itt a zsidókat jelenti. Választottak, választott nép, Jézus a zsidókra gondol, nem a keresztényekre. Amikor erről tanít, és mikor Máté összefoglalja ezt a gyilkosztalást, akkor ebből az aspektusból beszél erről. 70-ben a római sereg, amikor megtámadta Jeruzsálemet, Titus maga nem hitte, hogy el tudja foglalni a várost. Legalább három dolog történt, ami segítette az ostromot. Egyik az, hogy a császár leállította a falak építését, de akkor is jelentős erődítmény volt Jeruzsálem. Titus nem egy jelentős ostromló hadsereggel érkezett meg a falakhoz. Ráadásul a katonái, amikor meglátták a templomot, megrettentek. Az Istentől. Elkezdtek félni Izrael Istenétől. Hogyha megtámadják, ők meghalnak. Az Isten megöli őket. Ez a morál volt a Titus seregében. Titus, amikor elfoglalja a város, maga azt mondja, ha a zsidók lázadása miatt az Isten el nem fordul tőlük, akkor mi nem foglaljuk ezt a várost soha. Csak azért tudtuk elfoglalni, mondja maga Titus, mert a lázadó nép megvetette az Istenét. Hátat fordított az Istenének, és ezért a saját pusztulásukba mentek bele. Mondta a pogány uralkodó. Azért, hogy a nép maradéka túlélje az ostromot, és ne halljon éhen, és ne kell mindenkinek meghalnia, az Isten megrövidítette az ostrom idejét, és majd megrövidíti a zsidók pusztítását az utolsó korszakban is, hogy legyen maradék. És aki Bibliát olvastok, talán eszetekbe jut Ézsaiás prófétának a jövendőlése, amelyet Pál apostol a római levélben idéz. Eképpen a Róma 9.27-től. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Izrael fiainak a száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan látja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk,
olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna a Gomorrához, amely teljesen elpusztult. Mit mondjunk tehát? Az, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, azaz Krisztust, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerint igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe. Íme megvan írva. Íme a megütközés kövét a megbotlás szikláját teszem Sionba, azaz Izraelbe, vagy Jeruzsálembe, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Maga a megütközés köve pedig Jézus Krisztus a Messiás. Tehát ő benne nem hittek, őt elutasították, ezért elvesztek. Mi, akik hiszünk benne, megmenekülünk. Tehát értitek, hogy maga ez a maradék kérdés, ez nem ránk vonatkozik, nem a keresztényekre vonatkozik, mert bennünket elragad az Úr. Hanem ez a zsidó népre vonatkozik, akik engedetlenségben vannak, és elutasítják Jézus Krisztust, mint Messiást, mint megváltót. A utolsó ige, amelyet szeretnék felolvasni a Efézusi Levél 5. rész 15-ös versétől, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen.